Kedves hallgatóink, a Magyar Nagyasszonyok sorozatunknak a negyedik részét fogják most hallani. Állandó szakértőnk Józsa Judit, kerámia szobrász, művészettörténés és a magyar kultúra lovagja. És Judit szívből és szívesen vállalta el ennek a sorozatnak a szponzorálását, és eljön hozzánk minden alkalommal a stúdióba, hogy beszélgessünk. Mai részben történelmi nagyasszonyainknak az első részére kerül sor egészen 19. század elejéig. Nagyon érdekes, hogy kik voltak ezek a nagyasszonyok. Nyilvánvalóan fejedelemasszonyok, uradalmi nagyasszonyok voltak, akiknek akár hadvezér, akár nagy birtokos volt a férjük. A nagyasszonyi szerepkörnek érdekes jellemzői voltak, mégpedig olyan, hogy gyógyítaniuk kellett. A jobbágyok nagyon sok esetben őhozzájuk fordultak orvosságért. Akadt olyan is, aki az egész vidéknek volt az orvosa, a gyógynövényeket pedig a saját kertjükben megtermelték. Nagyobb várkastélyok, a főurak várkastélyai fogadták más nemesek gyermekeit is, a lányokat is tanították, és sok esetben még férhez is adták őket. A magyar nagyasszonyoknak feladata volt, hogy kivette részét a háztartásban, tehát kézi munkázásban, varrásban, főzésben, úgy, mint a többi egyszerű asszonyok. Számos szakáskönyv is maradt ránk, és ügyeltek a vendéglátásra is. És természetesnek tartották, hogy a uradalmat érintő teendőkből maximálisan vegye ki a részét, és segítse a férjét. Keresztényi életmódot folytattak, és elvárták tőlük, hogy segítsék a gyengéket, az elesetteket, és ők maguk a fájdalmakat és a terheket szótlanul és zokszó nélkül viseljék. Egyfajta példaként kellett állniuk a nép előtt, a közvélemény előtt, de akár még a saját gyermekeik előtt is. Tehát vegyük sorra ezeket a magyar nagyasszonyokat, akikről biztos, hogy mindenki hallott már, de részletesen Judit fogja bemutatni őket.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és öröm, hogy itt lehetek, és a magyar nagyasszonyokról, a hős lelkű magyar nagyasszonyokról beszélhetek. Mindjárt az első valóban egy hős lelkű nagyasszony, Rozgonyi Istvánnéről van szó. Remélem, hogy a történelmi tanulmányaik során már hallották Szentgyörgyi Cecília Rozgonyi Istvánnénak a nevét. Ő az a hőslelkű asszony, aki 1427-ben a galambóci csatában megmenti nem csak a férjének, Rozgonyi Istvánnak, hanem a magyar királynak is az életét. Hogy ez hogyan történt, egy királyi oklevél tanúsítja, ezt idézni fogom, mert még sose esett meg, hogy a magyar történelemben egy nő mentse meg, nem csak a férje, hanem a király életét is. Érdemes meghallgatni. Rozgonyi István neje, Bazini Szentgyörgyi Cecília grófnő, velünk együtt jelenlévén a Galambóci vár vívásánál, midőn Szent László várnál Galambóc átellenében volnánk, egyik hadigájánkra ült, s félretéve a női félénkséget, a Dunán fel és alá evezett, s a dulakodó seregekkel a törökök ellen harcolt. Bombárdákból, faltörő kosokból kénkövez záport haigált, a nyilveszőket sűrűn bocsátgatta, a mi szemünk láttára vitézül és vezérhez illő módon viselte magát, és a galambóci várban lévő törökökre ostromló szereket szórni nem rettege. Hát nem csodálatos a magyar nyelv, és hogy egy ilyen királyi oklevél tanúsítja ezt a hőstettet. Hát ennek megfelelően úgy mintáztam meg Szentgyörgyi Cecíliát, hogy valóban egy hajó orrán áll a Duna vízén síklig, és a ruházata izgalmas, mert egy korabeli páncélzatot mintáztam süveggel, süvegdíszelt forgóval, pajzsot emel magasra rajtad vel, és éppen a kardot húzza föl, emeli föl, de a páncélzatára jellemző, hogy azért nem férfi páncélzat, hanem szoknya lobogottan, mert ezt a hőslelkű asszony szerettem volna úgy visszaadni, hogy minden magyar szíve megdobbanjon, hogy rátekint. Különösen fontos, mert azóta se történt ilyen. Tehát érdemes megjegyezni Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecília nevét, és hát azt is, hogy a magyar irodalom jeles személyiségeit bizony megihlette az ő hőstette. És hát a mi szívünkben is életre beleívódott. Akit még szeretnék a magyar nagyasszonyok között feleleveníteni, de csak röviden, az kicsit korábban élt, mint Rozgonyi Cecília, ugye az 1300-as évek utolsó harmadában, az nem más, mint Anzsu Mária királynő. azért fontos, mert ő az első magyar királynő. Sajnos nagyon fiatalon kerül ugye a trónra, és ekkor van a magyar történelemnek egy olyan szakasza, amikor három pártra szakad, és torzsalkodás, viaskodás, és ne felejtsük el, akkor van a különböző trónviszály. Most nem szeretnék mélyebben ebbe belemenni, de az különösen fontos, hogy a Túróci Jánosféle Krónika Hungarorumban ábrázolják Mária királynőt, mint Beatrix. És nem véletlen, hogy a Túróci nem szerette el Beatrixot, nem szerették volna a királynőnek Beatrixot, ezért ez a párhuzam. De a stílusa, ahogy ő megrajzolja Mária királynőt, megihletett engem, az az úgynevezett Muldenfalten stíl, azaz a nedvesen tapadó ruharedő, ugye a késő középkornak a tipikus stílusjegyei, ebben a stílusban mintáztam meg ezt a kis kerámia kompozíciót, úgy, hogy a királynői mivoltjához képest szép testtartásban van, az országalmát, a jogarát tartja, és a homlokán az ismert, hozzá köthető, Mária királynőhöz köthető koronát. De az, hogy Túróci ilyen fényben tünteti fel Beatrixot, ez azért van, mert Mária királynő idején ugye hanyatlott az ország a trónviszály miatt. De ez semmit sem von le a tiszteletünkből Mária királynő iránt. Amit még fontosnak tartanék vele kapcsolatban elmondani, hogy fennmaradt egy festmény Runkenstein várában, ahol labdázás közben, ez egy freskó, ábrázolják őt. Úgyhogy onnan tudtam a portréját megmintázni, hasonló, kicsit ilyen magyaros, szép, szép arctípus. Tehát nagyon nehéz a korai időszakban élő magyar nagyasszonyokról hiteles portrét mintázni, mert nem tudjuk, hogy hogy néztek ki. Jó esetben maradtak fent így krónikák, a későbbiek során aztán olajfestmények, vagy részkarcok, és hasonlók. Ha tovább haladunk időben, akkor Rozgonyi Cecília után, hát nem másról, mint Szilágyi Erzsébetről, azaz Mátyás király édesanyjáról kell szó essen. Ugye az 1410-es években született Szilágyi Erzsébet, ugye a horogszegi család, és a kompozícióban úgy mintáztam őt meg, ahogy a Mátyás graduálékban ábrázolják egy különleges fejdíszsel, de erős testtartású konok, szigorú asszony ökölbe szorítja egyik kezét, a másik kezében pedig bizony a levelét megírja, mert hogy egy írattekercs van a kezében. De a kompozíciót kiegészíti egy olyan hatszögletű oszlop, ami a Vajdahunyad várára utal, hiszen ő volt az, aki ebben az új gótikus stílusban átépíti a várat, tehát korának az új stílusában asszony létére, tehát meghaladja azt az időt, azt a kort. Különösen fontos, hogy ő az, aki királycsinálónak is hívjuk, a Duna jegén választatja királyá a fiát. Erre a helyzetre, tehát a két fiára két szívalakú ruharedővel próbáltam utalni, az egyik, ami üres és mélyebb, és olyan drámaibb, az éppen Hunyadi Lászlóra utal, ugye, akit lefejeznek. Tehát Szilágyi Erzsébet egy olyan példakép és olyan asszony a magyar nagyasszonyok sorából, aki nem véletlenül írja meg azt a levelet, és nem véletlenül magaslik ki a magyar történelemből. Sokat lehetne még róla mesélni, de nagyon fontos lenne, hogy megismerjük a többieket is. Az ő menye, aragóniai Beatrix királyné, akiről azért szeretnék szót ejteni, mert ugye az ő Mátyás és az ő házassága révén az olasz reneszánsz érkezik Budára, és ez különösen fontos, ugye, gondoljunk csak a Korvinák sorára, vagy éppen Giovanni Dalmatára, aki csönyörű munkákat készít a király számára. De szigorúan aragóniai Beatrixhoz köthető Jacobus Forestus de Bergamo, aki egy traktátust ír a királyné számára, aminek az a címe, hogy De Claris Selectis Quae Mulieribus, azaz híresen válogatott asszonyok, és ezzel Beatrix bizonygatni szerette volna, hogy bizony ő rátermett a magyar trónra, és ebben többek között Árpádházi Szent Erzsébet életét is kiemelik, és még sorolhatnám. A kompozícióban úgy mintáztam meg, hogy trónuson ül, szép reneszánsz motivumokkal díszített, a talpánál, a lábánál pedig a budai várból jól ismert csodálatos majolikák és csempék, padlócsempék láthatóak mékas motivummal, kút motivummal, és a holló a csőrében nagy gyűrűvel, tehát ezek mind Mátyáshoz köthető szimbólumok. A trónusnak a főső ívében, a timpanonban látható a Beatrix aragóniai és magyar összesített címere, körülötte a sárkánnyal, míg a timpanon tetején egy Mátyás portré tekint szigorúan le a Beatrix portréjára. A Beatrix pedig a kezében ezt a traktátust tartja, amiről az imént szóltam. Azt szeretném meg elmondani, hogy visszamegy, és gyakorlatilag szinte magányosan elfeledve hal meg, ami azért az ő életéhez viszonyítva szomorú. Mi magyarok hálások vagyunk Beatrix királynének, habár a kortársak azért nem így gondolták. Mi gondoljunk csak arra, hogy Esztergomban hány reneszánsz mű született az ő kezdeményezésére a budai várban hasonlóan, és még sorolhatnánk.
Valóban nagyon művelt volt Beatrix, mert több nyelven beszélt, és könyvtárat is tartott fent, tehát nem csak a Corvinusra gondolunk, hanem ő magának is voltak könyvei, különböző nyelveken, latinul, görögül, stb. Jól beszélt olaszul természetesen, utána a nápolyi királylány volt. És az ő révén került az udvarba Bonfini is, akit ugye ismerünk magyaruk, hogy a magyar történelemmel foglalkozott, és különböző írásait ismerjük ma is még. Kedvelte a színjátszás is, volt neki saját énekkora. Aztán, mikor meghalt Mátyás király, akkor úgy érezte Beatrix, hogy a trónőt illeti. De a magyaroknak ez nem nagyon tetszett.
Az asszony uralom
az. Az asszony uralom az, igen, az nem nagyon ment a középkorban. Bár ezek a magyar nagyasszonyok remekül igazgattak a férjük halála esetén is, mikor özvegyen maradtak, remekül tudták igazgatni.
Hát nem sokára szó esik Lórántfi Zsuzsonnáról, hát ő bizony rátermet lett volna. Ezért eszembe jutott még Beatrixról, hogy ezt talán nem tudja sok hallgató, érdemes megjegyezni talán, hogy Verrocchio, Darius és Nagy Sándor dombor műveket alkotott itt Mátyás számára, és Kutat is. Aztán Leonardo ekkor festette ugye a Szűzanyát, Filippo Lippi pedig az utolsó vacsorát, és egy Mária szárnyas oltár képet is. És hát ekkor érkezett ugye 1481 után Giovanni Dalmata is Budára. Tehát a Beatrixal való házasság különösen fontos a magyar történelemben és a Mátyás udvarban. A következő két fontos magyar nagyasszony, két apáca, nem más, mint a Ráskai Leonardo, az első kódex másoló apáca, és Sövényházi Márta, aki az első miniatúra festő apáca volt. Ugye mind a ketten domonkosrendi apácák, csak az ő nevüket jegyezte meg a magyar történelem. Többen voltak, akik a kolostorokba gyönyörűen írtak és rajzoltak, és kódexeket illusztráltak, de az ő keze nyomán maradt fönt például az 1517-re datált Szent Domokos kódex, vagy Horvát kódex, 1522-ből Ráskaira esetében, de Sövényházi Mártánál is, ugye a 16. század első felére több ilyen az Érsekújvári kódex is még sorolhatnánk. Tehát azért fontos kiragadni arra, a névtelenség sorából van kettő, akit ismerünk, akiknek mi nagyon sokat köszönhetünk, mert megismerhetjük az akkori nyelvet, a latin nyelvet magyarosan fogalmazva írták le, és arról nem beszélve, hogy hogyan jegyezték föl a különböző legendákat és a szentírást magát. A kompozícióban a korabeli, hát korvinákban látható és kódexekben látható kolostori asztal és szék látható, amint a mögött ülve valóban pennával, hosszú tollal odafigyelve, arra összpontosítva egyikőjük ír, a másik éppen festeget. És az arctípus természetesen el kellett képzelnem, mert nem tudjuk, hogy hogyan néztek ők ki. És azt se tudjuk, hogy hogyan nézett ki Kanizsai Dorottya, akit azért nagyon fontos, hogy a magyar történelemből kiragadjunk, és mindannyian ismerjük, hogy a kellő tiszteletünket le tudjuk róni előtte. Hiszen arról a magyar nagyasszonyról van szó, aki a mohácsi csata, a mohácsi vés során az ott elhunyt több mint 14 ezer halottat a saját pénzén felbérelt papokkal és emberekkel temetteti el. köztük a testvérét is, aki ugye ott halt meg. Tehát egy olyan lélek jelenlétről tett tanúbizonyságot, ugye Geri Péter Nádornak a felesége volt ő, tehát Nádor asszony, ami férfiaknak is számottevő lett volna abban a helyzetben. Az ő élettörténetéhez hozzátartozik, hogy ez a boldog házasság, ami a Geri Péter Nádorral volt, annak a korai halála véget vetett. A következő férje az nem más, mint a következő Nádor, Perényi Imre volt. Csak hogy ez a házasság már nem volt boldog házasság. Perényi Imrének súlyos köszvénybetegsége volt, és ez a betegség nem csak a Kanizsai Dorottya idegeit, hanem a betegnek az idegeit is tönkretette, és egy zsarnokként viselkedett, arról nem beszélve, hogy a Perényi Imre előző házasságából származó gyermekei nem szerették ezt az okos és szeretetre méltó asszonyt. Különböző ilyen vagyonügyi dolgok voltak, és féltékenyek voltak rá. Mindenben próbálták megkeseríteni az életét. Ezért aztán nem csoda, hogy azt szerette volna, hogy a halála előtt az ő címerét a korábbi, az első férjének a címerével egyesítsék. Tehát visszatért a szerelméhez az utolsó pillanatban, és tekintve, hogy egy olyan személyiségről van szó, ez még a királyi dokumentum is igazolja, így ír a király. Tehát az említett címer adományozásából idézek. Megindítatva attól a nagy szerénységtől és áhítattól, álhattatosságtól, őszintességtől, hűségtől, vallásoságtól, s a legszebb erények nagy számától, amikkel Kanizsai Dorottya asszony tündöklik, s ami őt a női nem ékességét illetőleg a letűnt idők nagy alakjaival is összehasonlíthatóvá teszik, megadjuk neki a kírt címerbővítést. Tehát ilyen jelzőkkel illeti a király maga.
Második Lajos király, ugye, aki a Mohácsi csatában vesztette az életét, és Kanizsai Dorottya volt az, aki az ott elesetteket, több mint 24 ezer magyar vitézt, két érseket, püspököket, és magát a királyt is, ő temettette el a saját pénzén.
Igen, és a hőszeretett bátyját, akinek a özvegye maradt gyermekeit. Utána halt a rógornője nem sokára a férje után, és akkor a két árván maradt Ferenc és Orsikát Kanizsai Dorottya neveli föl, az az Orsika, aki aztán Nádasdy Ferenc felesége lesz, ugye később. Én úgy szerettem volna a kellő tiszteletet visszaadni Kanizsai Dorottyának, hogy egy nagyon szép magyar arcipust mintáztam, térdre borulva, ő imára kulcsolt kézzel, és köténykéjén pedig a reménység virágai szökkennek szárba. Én nagyon szeretném, ha önök is, a rádióhallgatók is a szívükbe zárnák Kanizsai Dorottya asszonyt, megérdemli a megemlékezésünket és a tiszteletünket. A magyar nagyasszonyok sorából kiemelkedik Lórántffy Zsuzsanna alakja. Lórántffy Zsuzsanna 1600-ban született, úgy tartja a hagyomány, hogy Sárospatakon. Nagyon izgalmas az élettörténete. A kislány 9 éves volt, amikor meghalt az édesanyja, és 14 évesen pedig elveszíti az édesapját is. És 16 évesen, 1616-ban találkozik az akkori 23 éves borsodi főispánnal, aki ónodi kapitány is, hát az Rákóczi György is az ő felesége lesz, tehát 16 évesen, és 32 évig éltek boldog házasságban. Az esküvőre 1615-ben került sor, és 6 gyermekük született, de kevesen tudják, hogy ebből csak 2-en György és Zsigmond érte meg a felnőtt kor, sajnos 30 éves korában Zsigmond is meghalt. A Lórántffy Zsuzsanna egy egész országot, vagy 3-4 országot irányított, úgy, ahogy a felvezetőben mondtad is. Egy rendkívüli tehetség, nem csak politikai, társadalmi és gazdasági tehetség, hanem valóban az ő udvarában is fiatal lányok is nevelkedtek, azokat kiházasította, sőt, nagyon jól tudjuk, hogy amikor visszaköltözik 1648-ban Erdélyből, ugye Erdélyben fejedelem lesz a férje, és Gyulafehérváron élnek, de aztán visszaköltöznek Sárospatakra, és nagyon jól tudjuk azt is, hogy mennyire támogatja a református egyházat, iskolákat hoz létre, a gyulafehérvári főiskolán kívül a váradi, a debreceni, a sárospataki kollégiumot, sőt, Apácai Csere Jánosnak a Farkas utcai iskoláját is Kolozsváron támogatja, az ő révén marad meg. Azt is tudjuk, hogy 1557-ben Fogarason román nyelvű iskolát alapít. Nagyon izgalmas, hogy ő az egyetemi hallgatóknak stipendiumokat, azaz ösztöndíjat juttat, azért, hogy azok külföldön tudjanak tanulni, külföldi egyetemeken képezzék magukat, és hozzák haza azt a tudást. Ő hívja meg 1650-ben Comenius János cseh tudóst a Sárospatagi kollégiumba például. Én úgy mintáztam őt meg, hogy egy korabeli erdélyi asztal mögött ül, egy gyönyörű karfás széken, és a Mózes és a Proféták című traktátust, a saját könyvét írja, mégpedig úgy, hogy egy olyan terítő van ezen az asztalon a könyv alatt, amit maga hímezett, ez egy bordó bársony, és a Magyar Nemzeti Múzeumban ki van állítva, aki nem látta volna még, érdemes elmenni és megtekinteni. Lorántfi Zsuzsannáról fönnmaradt egy gyönyörű metszet, úgyhogy a portréját onnan tudtam megmintázni, egy érdekes fejkendő díszíti a fejét, valószínű, hogy ismerős ez az ábrázolás. Szeretném a Toppa Mihály verséből Lorántfi Zsuzsanna emlékezete című versével zárni Lorántfi Zsuzsannáról a mondandómat, ez így hangzik. Fejedelmi nő az volt bizonnyal, világ szerint, lélek szerint. Korát előzte meg az égen, a tündérhajnal a napot, hogy akkor is ragyogjon éjjel, midőn a nap lenyugodott.
Köszönöm szépen, nagyon szép befejező gondolat volt, tehát folytatjuk.
Az új évet a Magyar Nagyasszonyok sorozatunk negyedik részével zárjuk, de jövő évben is tovább folytatjuk történelmünk női példaképeinek bemutatását. Köszönjük hallgatóink megtisztelő figyelmét, és mindnyájuknak az elkövetkezendő évben Isten áldásával jó egészséget, békességet kívánunk! Magyar Nagyasszonyok. A magyar történelem szentjei és kiemelkedő nő alakjai. Miklódi Márta és Józsa Judit keramikus művész műsorát hallhatták a magyar történelem szentjeiről és kiemelkedő nő alakjairól.